Tizedik fejezet. Üldözés Taksin. E pillanatban három stafétafutó tűnt fel a tér túlsó végén, hatalmasan hadonászó karokkal. Gyerünk! Kiáltotta a professzor. Emil, Krumbiegel, a két Mittenzweig fivér úgy futott a Kaiserfasor felé, mintha a 100 méteres síkfutás rekordját akarnák megdönteni. De 10 méterrel az újságos bódé előtt lelassítottak, mert az ott posztoló Gusztáv jobb karjával lassíts jelet adott.
Elkéstünk?
Kérdezte Emil lihegve.
Bolond vagy, fiam?
Súgta Gusztáv. Ha én veszek valamit a kezembe, akkor annak megadom a módját. A tolvaj az utca túloldalán állt, a Josti kávéház előtt, és úgy nézegette a tájat, mintha Svájcban volna. Aztán egy esti lapot vásárolt, és olvasni kezdett. Ha most erre mi felénk jön, akkor nem tudom, mit csinálunk, mondta Krumbiegel. A bódé mögött álltak, arccal a kávéház irányában, s reszkedtek az izgalomtól. A tolvaj ezt szemlátomást nem vette tekintetbe. Csodálatra méltó konoksággal olvasgatta az újságját.
Biztosan kikukucskált az újság mögül, hogy nem üldözik-e,
vélte idősebb Mittenzweig.
Sokszor nézett erre felé? Kérdezte a professzor. Esze ágába sem volt. Úgy zabált, mintha 3 napja nem evett volna. Vigyázat!
Kiáltotta Emil. A kemény kalapos összehajtogatta újságját, szórakozott tekintetet vetett az előtte elsiető emberekre, majd hirtelen villámgyorsan magához intett egy épp arra haladó taxit. Az megállt, a kemény kalapos beszállt, az autó elindult. De már a következő pillanatban a fiúk is taxiban ültek.
Látja azt a kocsit?
Mondta Gusztáv a sofőrnek, amely épp most fordult be a Prager térre.
Látja? Utána, sofőr úr, de óvatosan, hogy azok észre ne vegyék.
A taxi búgva elindult, elhagyta a Kaiserfasort, és illő távolságban felcsatlakozott kollégája mögé. Mi a baj? Kérdezte a sofőr.
Tetszik tudni, egy tolvajt üldözünk,
közölte Gusztáv.
És mi nem megyünk le a nyakáról, de ez magunk között marad, tetszik érteni?
Kérem, uraim, mondta a sofőr. Pénz van fuvardíjra? Kérdezte még. Hát minek néz bennünket? Morogta szemrehányóan a professzor. Csigavér, mondta a sofőr. A kocsi száma IA 3733, közölte Emil. Fontos, mondta a professzor, s rögtön felírta az adatot.
Ne kerüljünk túl közel,
figyelmeztetett Krumbiegel. Hallom, mondta a sofőr.
A Moc utcán hajtottak végig, félkörben át a Victoria Luise téren, majd újra tovább a Moc utcán.
A járdán többen megálltak, a taxi után néztek, és megmosolyogták a különös rakományt.
Hasalni?
Súgta Gusztáv. A gyerekek hasra vetették magukat. Egymás hegyén hátán feküdtek, mozdulatlanul.
Mi történt?
Kérdezte a professzor.
A Luther utca sarkán vörös fény,
közölte Gusztáv.
Már az előső kocsi sem tud keresztezni, és mi rögtön mögéje kerülünk.
Valóban mind a két kocsi megállt, szorosan egymás mögött vesztegelve, amíg a tilos jelzés át nem váltott zöldbe, és szabaddá tette az utat. Persze senki nem vehette észre, hogy a második taxiban ülnek. Teljesen üresnek látszott. A fiúk példásan hasaltak. A sofőr hátrafordult, megnézte a mutatványt, és nevetett. De indulás után a csapat újra a felszínre került. Az út remélhetőleg nem lesz hosszú, mondta a professzor, aggódó tekintetet vetve a taxi órájára. Eddig 80 fenig. De úgy szólván még be sem fejezte a mondatot, az előső taxi már meg is állt. Egy szálloda előtt, a Nollendorf téren. A második kocsi idejében lefékezett, és a veszélyzónán kívül megvárta a további fejleményeket. A kemény kalapos kiszállt, kifizette a viteldíjat, és eltűnt a Hotel Kreid feliratú tábla alatt.
Gusztáv, utána!
Kiáltotta a professzor izgatottan. Ha még egy kijárat van, nyoma veszett! Gusztáv eltűnt. Most már valamennyien kiszálltak, Emil fizetett, egy márkába került. A professzor csapatát egy kapuajba vezette, majd innét egy nagy udvarra, amely közvetlenül egy mozi szomszédságában terült el, itt megállapodtak. Krumbiegel visszament a szálloda felé, Gusztáv elébe. Ha itt száll meg ebben a szállodában, vélte Emil, akkor szerencsénk van, ezt az udvart az Isten is főhadi szállásnak teremtette. Minden modern komforttal el van látva, jegyezte meg a professzor, szemben a föld alatti, mellette egy park alkalmas búvóhelyekkel, több telefon a közelben. Ennél jobbat nem is találhattunk volna.
Reméljük, hogy Gusztávnak kijön a lépése, mondta Emil.
Benne meg lehet bízni, felelte idősebb Mittenzweig. Nem olyan ügyetlen, mint amilyennek látszik.
Csak jönne már, sóhajtott a professzor. Egy székre ült le, amely elhagyottan árván áldogált az udvar közepén, úgy festett, mint Napóleon a Lipcsei csata alatt. Aztán befutott Gusztáv. Hát ezt lekapcsoltuk, mondta elégedetten, a kezét dörzsölve. Szobát bérelt a szállodában, láttam, amikor beszállt a felvonóba. Másik kijárat pedig nincs, alaposan utána jártam a dolognak. Ha csak nem szökik ki a tetőn, akkor bent van az egérfogóban. Krumbégel hátra maradt őrnek? Kérdezte a professzor. Természetesen, komám. Idősebb Mittenzwey egy 10 pfenigessel markában átszaladt a szemközti kávéházba, s felhívta kis Keddet. Halló, Kedd! Személyesen! Kukorékolta vidáman kis Kedd a vezeték túlsó végén. Jelszó Emil. Itt idősebb Mittenzwey. A kemény kalapos a Hotel Kreidben szállt meg a Nollendorf téren. A főhadiszállást a mozi udvarán rendeztük be, a baloldali kapu mögött. Kis Kedd mindent pontosan feljegyzett, visszaolvasta a telefonba, majd megkérdezte. Erősítésre nincs szükségtek?
Nincs.
Nehéz volt?
Megjárja. A gazember autóba ült mi egy másikba, s addig le nem mentünk a nyakáról, amíg ki nem szállt. Szobát bérel, s most odafent van. Nyilván azt lesi, hogy nincs-e valaki az ágya alatt, akivel útizhatna.
Szobaszám?
Azt még nem tudjuk, de ki fog derülni.
Beszívesen lennék veletek, sóhajtott a kis Kedd. Ha legközelebb szabad dolgozatírás lesz, erről fogok írni.
Más még nem telefonált?
Senki. Megveszek az unalomtól.
Szervusz, kis Kedd.
Sok szerencsét, uraim. Mit is akartam még mondani? Jelszó Emil.
Jelszó Emil, felelte idősebb Mittenzwey, majd visszatért a főhadiszállásra, a nyugatmozi udvarára. Már 8 óra múlt. A professzor a szálloda elé ballagott ellenőrző körútra.
Ma már nem kapjuk el, az biztos,
dünnyögte Gusztáv ingerülten.
Pedig mégiscsak az volna a legjobb, ha most rögtön lefeküdne, magyarázta Emil. Mert hogyha most még órák hosszat autózna, és vendéglőbe menne, és bárokba táncolni, meg színházba, akkor előbb egy nagyobb külföldi kölcsönt kellene felvennünk a költségek fedezésére. A professzor visszajött, a két Mittenzwey-t összekötőként a Nollendorf térre küldte, majd szótlanul visszaült a székére.
Ki kell találnunk valamit, mondta egy idő múlva, hogy miképp lehetne valamilyen jobb megfigyelő szolgálatot szervezni. Szigorú gondolkodást kérek.
A fiúk némán álltak, s töprengtek. Nem sokára ezután egy kerékpár csengője szólt be az udvarra, s a hang mögött egy kis nikkelezett kerékpár gurult a csapat elé. Egy kislány ült a nyergében, a hátsó keréktengelyén pedig Blajer állt.
Hurrá!
Kiáltották. Emil feléjük rohant, lesegítette őket a kerékpárról, lelkesen megrázták a kislány kezét.
Ez az unokahúgom, mondta. Kalapocskának hívják.
A professzor udvariasan felkínálta helyét a hölgynek. Kalapocska leült.
Egy szóval, mondta. Az úrfi megérkezik Berlinbe, s rögtön kész a botrány. Épp indultunk vissza az esti vonathoz, amikor a barátod megérkezett a levéllel. Stram gyerek egyébként, gratulálok.
Blajer elpirult, s kidüllesztette a mellét.
Most pedig, beszélte Kalapocska, az öregek odahaza ülnek, s törik a fejüket, hogy mi történhetett veled. Mi természetesen nem szóltunk nekik egy negyed szót sem. Én épp csak lekísértem Blajert a ház elé udvariasságból, azután meglógtam vele. De már megyek is vissza, különben felriasztják otthon a főkapitányságot, mert hogy két gyerek vesszen el egy nap, azt nem bírná el az idegrendszerük.
Itt a 10 pfenig megtakarított úti költség, mondta Blajer büszkén. A professzor zsebre dugta a pénzt.
Haragudtak?
Kérdezte Emil.
Egy dekát se, tájékoztatta Kalapocska. A nagymama körülszáguldott a szobában, s addig kiáltozott, hogy Emil unokám a köztársasági elnöknél vacsorázik, amíg az öregeim meg nem nyugodtak. De holnapra remélhetőleg lefogjátok a tagot. Kínálatok a mesterdetektív.
Ez itt mi?
Mondta Emil.
A professzor.
Örvendek a szerencsének, professzor úr, mondta Kalapocska. Végre kezet szoríthatok egy igazi detektívvel.
A professzor félszegen elmosolyodott, s egy pár érthetetlen szót dadogott.
Ez pedig a zseppénzem, mondta Kalapocska. 55 pfenig. Vegyetek rajta néhány szivart.
Emil átvette a pénzt. A kislány bájosan ült a széken, mint egy szépségkirálynő.
Körülötte a fiúk, mint a zsűri tagjai.
Most pedig elpárolgok, jelentette be Kalapocska. Reggelre megint itt vagyok. Hol fogtok aludni? Jaj, de szívesen veletek maradnék, mert kifőz majd reggel kávét az uraságoknak. Tehát mit tehet az ember? Tisztességes lánynak este ágyban a helye. Hát, viszontlátásra, uraim. Szervusz, Emil.
Megveregette unokabátyja vállát, felugrott a kerékpárra, vidáman csöngetett, és eltűnt a kapuajban. A fiúk jó ideig szótlanul néztek utána. Azután a professzor lélegzet után kapkodott, és kinyitotta a száját.
A kutya mindenit,
mondta, és mindenki igazat adott neki.